Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai Isten tiszteletünkön. Ahogy tudjátok, hogy mához egy hétre ugye úrvacsorai Isten tisztelet lesz, egy kicsit arról szeretnék gondolkodni együtt veletek az ige alapján, hogy mit is jelent az úrvacsorára való igazi felkészülés, mi az, amit az Isten el akar végezni bennünk ez alatt, az idő alatt, hogy amikor majd elérkezik a jövő héten az úrvacsora alkalma, akkor valóban egy örömünnep lehessen, egy szabadulási ünnep lehessen, amikor az Úrral a szövetséget megerősíthetjük. Az alapigénket Mózes 5. könyvéből keressük meg, a 30. fejezetből, tehát Mózes 5. könyve 30. fejezetéből 2 verset fogok olvasni, a 2. verset és a 6. És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára, mind az szerint, amint én parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből. És körülmetéli az Úr a te Istened a te szívedet és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj. Mózes ezeket a szavakat nem sokkal azelőtt mondta, mikor le kellett tenni az ő tisztét, és amikor szólt előre, hogy Józsué lesz az, aki be fogja őket vezetni Kánaán földjére, és hogy azért a bűne miatt, hogy egyszer gondatlanul szólt az ő ajkaival, Isten azt mondta, hogy megláthatod az ígéret földjét, de nem mehetsz be. Ezek az igék, amit itt felolvastam a megtérésről, nagyon fontosak a mi számunkra is. Hiszen elmondhatjuk azt, hogy az egész úrvacsorára való előkészületnek így lehetne megfogalmazni a legrövidebben a lényegét, hogy megtérés az Úrhoz. Azt olvastam itt, hogy az igében, ha megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára, mind azt szerint, amint parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből. Tehát azt mondja, hogy ha Istenhez, az Úrhoz megtérsz, és hallgatsz az ő szavára, mindarra, amit parancsol, azt ígéri az Úr, hogy ő körülmetéli a mi szívünket, és azt mondja, hogy szeressük az Urat, a mi Istenünket teljes szívünkből és teljes lelkünkből. Ugye átvitt értelemben a körülmetélés, ugye régen a szövetségkötés jele volt, de tulajdonképpen a szívnek a megtisztítását, a bűnnek és az igazságnak az elválasztását jelenti. Ahogy mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levélben is, hogy olyan az Isten beszéde, mint a kétélű éles fegyver, amely ugye elhat a szívnek, a velőknek és az ízeknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Ahogy egy éles fegyver ugye el tudja választani azokat a részeket, ahol összeszövődnek, mert sajnos ugye az életünkben a bűn és az igazság összekeveredik, összeszövődik, és szükséges, hogy legyen egy éles eszköz, ami szétválasztja ezt. És hát ugye azt mondja az Isten beszéde, ez a kétélű éles kard. És Isten az, aki körülmetéli a mi szívünket, ő az, aki megtisztít bennünket, És ugye mindennek mi a célja? Az, hogy az életünk megváltozzon, hogy engedelmessé legyünk. Ne felejtsük el sosem, hogy a bűneset következtében, ahogy az első emberpár engedetlenné vált az Isten iránt, az Isten országába való eljutásnak a végső stádium, a végső dolga az, amikor az ember ismét engedelmessé válik az Isten törvénye iránt. Tehát nem egy egyszerű és nem egy ilyen elméleti megoldást mond az Úr, hogy most én megbocsátok neked, most én megigazítalak, de valójában a gyakorlati életed nem fog megváltozni, nem leszel engedelmes, ez nem lehetséges, hogy ilyen módon eljussunk az Isten országába. A mi hitünknek az alapjához vezet vissza az ige, Isten szeretetéhez, Krisztus golgotai áldozatához, az úrvacsora ugye éppen erről az áldozatról emlékezik meg, ahogy az ige mondja, hogy az Úr halálát hirdessük, amíg eljövend. Ez a középpontja annak a szabadító tervnek, amelyet Isten elgondolt az ember iránt, a bűnös ember iránt, és ebben a szabadító tervben Isten oda irányítja mi figyelmünket, mert ez az egyedüli megoldás a bűn problémájára. Van megváltónk, aki kész volt az életét odaáldozni, azért, hogy nekünk megbocsásson és megszabadítson a bűntől bennünket. Ez a szeretet, amely megnyilatkozott a Krisztus áldozatában, ez az egyedüli gyógyír, ez az egyedüli gyógymód arra, hogy mi szembe tudjunk fordulni és valóságosan megszabaduljunk a bűntől. Pál apostol ír a korintusi levélben, ugyancsak az előkészület kapcsán, mégpedig azt ajánlja, azt mondja, hogy próbálja meg az ember magát, mielőtt részesül az úrvacsorába. Vizsgálja meg az ember magát, mielőtt eszik és iszik a szent jegyekből. És utána azt mondja az apostol, hogy aki méltatlanul eszik és iszik, az ítéletet eszik és iszik magának, mivel nem becsüli az Úrnak testét. Talán sokan elmondják, illetve arra hivatkozva, hogy én méltatlan vagyok, ezért inkább nem veszek úrvacsorát, helytelenül cselekszik, mert igazából az az ember, úgymond idézőjelbe, válik méltóvá az úrvacsorára, aki éppen, hogy átérzi a méltatlanságát. Tehát az az ember, aki nem érzi azt, aki eljön az úrvacsorára, mert ugye így illik, és hát ez a szokás nálunk, hogy negyedévente eljövünk az úrvacsorára, és formailyan részt vesz az úrvacsorán, de az úrvacsora nem hoz igazi változást az életében, illetve az azt megelőző előkészület, akkor valóban csak kárára van az embernek a benne való részesülés. De még egy dolgot hozzátesz az apostol a korintusi levélben, azt mondja, hogy ezért van ti köztetek sok erőtelen, beteg és alusznak sokan. Ez nagyon érdekes dolog, hogy miért kapcsolja össze ezzel az úrvacsorával az apostol ezt. Hát ha belegondolunk, hogy tényleg sokszor panaszkodunk, hogy olyan erőtelenek vagyunk. Olyan betegek vagyunk lelkileg, olyan alvó, olyan langyos állapotban vagyunk, olyan laudíciai állapotban vagyunk. De ha végig gondoljuk azt, amit az apostol ír, hogy tulajdonképpen az úrvacsorákon való formai részvétel, igazi előkészület és igazi bűnbánat és bűnbocsánat nélkül ténylegesen ide vezet, hogy az ember lelkileg erőtelenné válik, langyossá válik, beteggé válik lelkileg, lelki alvóállapotba kerül, és akkor csodálkozunk rajta, hogy ilyenek vagyunk. Hogyha nem veszünk minden egyes úrvacsora alkalmával, nem élünk azzal a lehetőséggel, hogy az Isten most bennünket meg akar erősíteni, hogy nem csak azért, mert ez a bevett szokás, hogy negyedévente megtartjuk az úrvacsorát, hanem azért, mert az Isten meg akar erősíteni minket, hogy fel akar rázni bennünket ebből a langyos állapotunkból, és meg akar erősíteni bennünket, hogy ne terheljenek a mi bűneink, le akarja venni a mi vállunkról a mi bűnterheinket, meg akar tisztítani, körül akarja metélni a mi szívünket, hogy megismerjük és lássuk az ő szeretetét, amely képes bennünket meggyógyítani és megszabadítani a mi állapotunkból. Kedves gyülekezet, amikor arra gondolunk, hogy milyen állapotban is vagyunk, akkor valóban érezni és tapasztalni fogjuk azt, hogy milyen nagy szükségünk van arra, hogy az Isten különböző eszközök által is megerősítsen bennünket, megerősítse a mi hitünket, megerősítse a vele való kapcsolatunkat, megerősítsen bennünket a fölkészülésben, a vele való találkozásra, megerősítsen bennünket a szolgálatra, az evangélium hirdetésre, az evangélium továbbadására. Akkor nekünk úgy kell élnünk az úrvacsorával, mint egy nagyon fontos eszközzel, amellyel az Isten ezt akarja elérni az életünkbe. Ugye felszoktuk sorolni, hogy milyen egyszerű eszközökkel tud a Jóisten bennünket megerősíteni. Az ige olvasás, az Isten igéje, amely megeleveníti az ember lelkét. Aztán az imádság, a naponkénti közösség Istennel, ahogy maga Jézus Krisztus is példát adott ebben nekünk, aki hozzánk hasonló emberi természetet vett föl, de naponta kereste a mennyei atyának a jelenlétét, a közelségét, és nála erősödött meg. De mondhatjuk azt, hogy ugyanilyen fontos az úrvacsora is, amikor az Isten bennünket is föl akar rázni és megerősíteni. Kedves testvérek, szükségünk van erre? Vagy elég jó állapotban vagyunk? Hogy nincs szükségünk rá? Hogy az Isten ezt megtegye? Ugye ez nem kérdés. Amikor különböző küzdelmekkel találkozunk, akár a személyes életünkben, akár a közösségünkben, látjuk azt, hogy milyen gyengék és erőtlenek vagyunk. Látjuk azt, hogy amikor meg kellene küzdenünk egy-egy gyengeségünkkel, egy-egy bűnünkkel, vagy egy régóta fennálló problémával, nincs elég erőnk hozzá. És a Jóisten azt akarja, hogy mi megerősödjünk az úrvacsorában. Azt akarja, hogy az úrvacsora előtt a magunk részét megtegyük. Ugye azt mondja az ige, hogy próbálja meg magát az ember, és úgy egyék és igyék. Nem véletlenül van az, hogy legalább egy hetet szoktunk javasolni az úrvacsora előtt, amikor az ember átgondolja az életét, az elmúlt negyedévet, átgondolja a lelki állapotát, megvizsgálja magát, hogy a hitben jár-e, ahogy szintén az apostol írja, hogy próbáljátok meg magatokat, hogy a hitben vagytok-e, hogy Krisztus lakozik-e bennetek. És hogyha ezt megtesszük, akkor a Szentlélek csöndesen, titokzatosan munkálkodik a mi szívünkbe, és rámutat azokra a dolgokra, amik akadályai annak, hogy nekünk Jézus Krisztussal a közösségünk sokkal szorosabb lehessen. Azt mondja a Szentírás, hogy a ti vétkeitek és bűneitek választanak el titeket Istenetektől. Ha én megtűröm a bűnöket az életembe, akkor miért csodálkozom, hogy, hogy távol vagyok az Úrtól, távol vagyok Krisztustól. Langyos a hívő életem. Nem tudok bizonyos élethelyzetekben megfelelően reagálni. Mikor türelmesnek kellene lennem, akkor türelmetlen vagyok, vagy indulatos leszek a másikkal szembe. Amikor van egy élethelyzet, és valaki szól nekem, megsértődöm, mert rámutat valami gyengességemre, valami bűnömre. És sorolhatnánk ezeket a dolgokat. Azt mondja a Szentírás, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy az Istent teljes szívvel keressük az előttünk álló héten, hogy az Úrvacsora majd igazi örömünnep lehessen a mi számunkra, amikor már nem azon kell keseregni, hogy milyen bűneim vannak, és hogy az Úr bocsásson meg, hanem amikor már megbocsátott az Úr, és örömmel és hálával tudok a részesülni a szent jegyekben, és felszabadultan mehetek az élet további útján, mert letettem a terheimet, mert Krisztus átvette, és ő megbocsátott, és megtisztított engem. Kedves gyülekezet, nagyon nagy szükségünk van erre. Az előkészület, az két dolgot is jelent. Egyrészt rendezni a dolgainkat egymással, ha van rendezetlen dolgunk, és rendezni a dolgunkat Istennel. Mind a kettőt magába foglalja. Nem véletlen, hogy a Szentírásban, amikor Jézus a hegyi beszédben elmondta, ugye a mi atyánkban, hogy mi a feltétele a bűnbocsánatnak, akkor azt mondta, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És erre a gondolatra az imádság után még egyszer visszatér. Tehát ezzel egy hatalmas hangsúlyt tesz arra, hogy anélkül nem nyerhetünk bűnbocsánatot, ha mi ugyanazt nem gyakoroljuk. Ugye ennek a példája a 10 000 talentumos szolgáról szóló példázat. Ismeritek jól ezt a példázatot, és azt is, hogyha valaki megértette, valaki tapasztalta, hogy neki az Úr 10 000 talentumot is elengedett, ő neki hatalmas bűnadóssága volt, és az Úr megbocsátott, akkor én milyen alapon merem venni a bátorságot, hogy azt mondom, hogy én X-nek vagy Y-nak nem tudok megbocsátani. Ez kívülálló embereknél sajnos gyakori tapasztalat, de hívő embereknél is előfordul, és ez nagyon szomorú. Én egy rokonommal kapcsolatban hallottam azt, egy apáról, hogy a felnőtt gyereke nem tud neki megbocsátani, mert pici korukba itt hagyta őket a gyerekek anyukájával, a két gyereket, és elment Amerikába. És amikor megöregedett ez a bácsi, és hazajött, nyugdíjas lett, azt gondolta, hogy a gyerekei visszafogadják, hozta a sok pénzt, ugye, amit 25 év alatt összegyűjtött kint, és azzal kellett szembesülni, hogy a gyerekei, legalábbis az egyik, nem tud megbocsátani neki. Nem tudja megbocsátani azt, hogy pici korukban ő itt hagyta őket. De ugye ez egy világi eset, és nem ezzel szeretnék foglalkozni, de egy kicsit a mi körünkbe, tehát a hívők körébe is a megbocsátásnál, hogy tényleg így gondolkodunk, hogy az Isten nekünk akkor bocsát meg, ha mi is hajlandók vagyunk erre? És fölteszem a kérdést, és ha nem kérnek bocsánatot, akkor jogunk van visszatartani a megbocsátást? Valakinek meg kellene bocsátani, és akkor hát az illetőnek nem jutott eszébe, hogy bocsánatot kérjen, vagy úgy érzi, hogy talán nem is kellene. Nekem volt ilyen esetem, két testvér aki évek óta már hát egy ilyen feszült viszonyban volt egymással, az egyik egy nagyon idős volt, a másik egy középkorú testvér volt. És amikor elmentem hozzá látogatni, akkor az idős testvért, most már 90-en fölül van, még mindig él ez a testvér, megkérdeztem tőle, hogy én úgy látom, hogy köztetek van valami feszültség. Hát nem kellene ezt rendezni, ha már évek óta fönnáll? Azt mondja, igen, valóban van köztünk feszültség, de hát annak a testvérnek kellene eljönni és bocsánatot kérni tőlem. Azt mondja, eljönne, meg is bocsátanék neki. De hát nem jön el. Nem jött el. Eltelt, nem tudom, 5 év, 10 év, nem jött el. És akkor ő úgy érezte, hogy ha nem jött el, akkor neki nincs semmi teendője. Akkor neki nem kell megbocsátani. Mert hát ő a hibás, tehát neki kellene jönni. És akkor megkérdeztem a testvértől, ettől a, már akkor is idős volt, most már 90-en fölül, akkor, amikor beszéltem vele, 80-as évei elején járt, úgy megkérdeztem tőle, hogy hát testvérem, nem gondolod, hogy neked is kellene valamit tenni? Esetleg nem gondolod azt, hogy neked kellene elmenni hozzá? Még akkor is, ha úgy érzed, hogy ő neki kellene bocsánatot kérni. Hát nem azt tanuljuk a Bibliából, hogy elé kell menni a bűnösnek? Hát a tékozló fiú atya miért ment elé a gyermekének? Mondhatta volna ő is azt, hogy beülök ott van a székbe, és akkor majd várom, hogy mikor jön haza a fiam. És hát majd a bocsánatot kér, akkor majd adok neki egy hónap próbaidőt, és akkor meglátom, hogy tényleg komolyan gondolja-e, hogy megváltozott-e, és akkor majd visszafogadom. Ezt olvassuk a Bibliába? Nem. Azt olvassuk, hogy az atya már messziről meglátta őt, és elé sietett. És megölelte, megcsókolta, és elkezdte a fiú mondani, de nem tudta végigmondani a mondandóját. Azonnal érezte azt az atyai szeretetet, amely visszafogadta őt, és már nem tudta elmondani, nem tudta kimondani azt, hogy tégy engem olyanná, mint a béresek közül egy. Mert érezte azt, hogy az atya fiúként fogadta őt vissza, és megbocsátott neki. Kedves testvérek, talán szélsőséges ez a példa, amit említettem, de nem lehetséges, hogy talán közöttünk is van olyan, vagy vannak olyan testvérek, ahol nincs elrendezve valami dolog, és akkor, ha ki nem mondottan is, de valahogy belül úgy érezzük, hát az illetőnek kellene jönni hozzám bocsánatot kérni, és akkor majd elsimulnak, elrendeződnek a dolgok. De hát honnan tudom, hogy a másik eljutott olyan állapotba, hogy ő ezt érzi, hogy ő a hibás, és ő neki kötelessége lenne bocsánatot kérni. Akkor én attól teszem függővé. A Biblia sehol nem írja azt, hogy csak akkor kell megbocsátani, ha jönnek hozzánk, és bocsánatot kérnek. Akkor nem kell megbocsátani, hogyha ez nem történik meg? Vagy nem kell elé menni a másiknak? Azt mondja itt az ige, azt olvastuk az alapigében, hogy megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára. Az előkészületnek a lényege a megtérés. De milyen megtérés? Az apostolok, mikor megkeresztelkedtek, megtért emberek lettek? Megtért emberek voltak? Mikor keresztelő János által megkeresztelkedtek, vagy csak valami külső formai dolgot tettek? Én úgy gondolom, hogy őszinte volt a megtérésük, de szükségük volt utána később, hogy újból megtérjenek? És nekünk szükségünk van, hogy időről időre újból megtérjünk az Istenhez? Úgy gondolom, hogy igen. Ugye magának Péternek is mondta Jézus, amikor elmondta, hogy a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, és idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Tehát Az apostoloknak is szükségük volt megtérésre, később is, a keresztségük után is. Egyáltalán nem úgy volt, hogy most ők megtértek, újjászülettek, és utána nyílegyenesen megy fölfele a lelki életük. Volt közöttük versengés? Ki a nagyobb? Volt. Még nem sokkal az utolsó vacsora előtt is, hogy majd kiül a jobb meg a bal kéz felől. Volt szükségük megtérésre? Igen. És nekünk van szükségünk új megtérésre? Igen. Mert sajnos nekünk is vannak, amik elválasztanak az Istentől, és újból meg kell térnünk hozzá. Malakiás könyvében olvasunk a harmadik fejezetben arról, hogy Izrael népe abban az időben, ugye amikor Malakiás írta a könyvét, mintegy 400 évvel időszámítás előtt, azt olvasom itt a harmadik fejezet 7. versében. Azt mondja itt, atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek. Azt mondja a seregeknek ura. De azt mondjátok, miben térjünk meg? Kedves testvérek, ez az egyetlen egy igevers. Mit mond nektek a megtérésről? És mit mond Izrael népe állapotáról? És úgy mondhatnám párhuzamba, hogy Laodíciáról is ugyanezt mondja. Mert körülbelül mi is hasonló állapotban vagyunk. Amikor az Úr felszólít, hogy térjetek hozzám, akkor mi a válasz? Miben térjünk meg? Tehát nem csak azt akarom hangsúlyozni ezzel, hogy nem látják az állapotukat, hogy lelkileg vakok, és ezért nem tudják, hogy miben térjünk meg, de a válasz is tükröz valamit, hogy a kérdés sem értik. Mert mit mond az Úr? Térjetek meg hozzám. Akkor mi lenne a helyes válasz? Mi lenne a helyes válasz szerintetek? Nem az lenne, hogy Uram, hogyan térjünk meg hozzád? Nem ez lenne a válasz? Tehát eleve a kérdésre, hogy térjetek meg hozzám, arra nem azt kell válaszolni, hogy miben térjünk meg, mit változtassunk meg az életünkön, melyik bűnünket hagyjuk el, vagy szabaduljunk meg tőle, hanem az, hogy mi a módja annak, hogyan lehetséges az, hogy én az Istenhez térjek. Tehát ennyire nagy a lelki vakság, hogy még azt sem értik, amikor az Úr felszólítja őket, hogy itt nem az a kérdés, hogy miben változtassak az életemen, vagy melyik bűnből térjek meg, hanem az, hogy hogyan térjek meg az Úrhoz. Mert az Isten nem azt mondja, hogy nem annyit mond csak, hogy térjetek meg, hanem azt mondja, térjetek meg hozzám. Térjetek én hozzám. Tékozló fiú példázatát jól ismerjük. Ez a tékozló fiú, amikor ugye elment az atyai háztól, és eltékozolt mindent, és ugye már ott volt a moslékos vájúnál, mert nem volt mit tennie, akkor megállt, és elkezdett gondolkozni. Mindig nagyon fontos az, hogy gondolkozzunk a helyzetünkön, gondolkozzunk arról, hogy hogy is állunk a hitben. Ő is elkezdett gondolkozni, hogy hol is vagyok én? Honnan jöttem én? Azt gondoltam, hogy milyen borzasztóan rossz az a hely, hogy ott a apámnak kell szolgálni, és nincsen szabadságom, nem csinálhatom azt, amit akarok. Hát mennyivel jobb, ha elmegyek, és kikérem a részemet, és azt csinálok, amit akarok, és nem szól bele az apám. Ennek a fiúnak, amikor már minden elfogyott, a barátai is elfogytak, a pénze is, eltékozott mindent, és már nem volt mit enni, akkor elkezdett gondolkozni, és mi volt az, ami eszébe jutott legelőször? Mi volt az, ami eszébe jutott? Azt mondja, az én atyám házában még a béresek is bővelkednek. Eszébe jutott az atyai ház, az atyai házban lévő helyzet, amit ő annak idején úgy ítélt meg, hogy az egy rabszolgaság, ott az atyának szolgálni, az egy rabság, mert hát mindenbe beleszól, meg mindent úgy kell csinálni, ahogy ő mondja, és a nagy szabadság. Eszébe jut, hogy az én atyám házába nem a fiúknak, hanem még a béreseknek is jobb dolguk van, mert azok sem a moslékos vályú mellett vannak éhesen. Ez jutott eszébe. Eszébe jutott az atyának a szeretete. Eszébe jutott az, hogy ő nem csak a fiaival, még a béreseivel is hogyan bánik. Akkor már kezdte más színbe látni, mint amikor eljött. Hogy hát azért mégiscsak sokkal jobb ott a helyzet. Mégiscsak nagyobb az atya szeretete, mint én gondoltam, amikor eljöttem. És akkor elgondolta magába, és azt mondta, hogy elmegyek az én atyámhoz, és elmondom neki, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. És tégy engem olyanná, mint a béresek közül egy. Legalább olyan helyzetbe kerüljek, mint a béresek az atyám házába. Hát még az is sokkal jobb, mint itt a moslékos vályunál. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, tehette volna ez a fiú azt, hogy fölméri a helyzetét, és akkor tesz egy nagy elhatározást, akaraterejét előveszi, és azt mondja, hogy mától fogva én más életet élek. Mától fogva én megváltoztatom ezt, meg azt, meg amazt az életembe. Mondhatta volna, ugye? Nem feltétlen kellett, hogy ebbe gondolkozzon, hogy ő visszamegy az atyai házhoz. És nagyon sokszor vagyunk mi is így, hogy meglátjuk az állapotunkat, a bűnös állapotunkat, és hogy magunkba elhatározzuk, hogy holnaptól nem így csinálom a dolgokat. Csak hogy éppen nincs hozzá erőnk. És ezt a fiú jól tudta, hogy ő olyan messze távolodott az atyai háztól, hogy ő nem tudja magát megváltoztatni, ő nem tudja a legerősebb akarattal se, hogy most ez meg ebbe mássá legyek, és majd beosztom a pénzt, meg majd rendes leszek, meg stb. Nem szórakozom, meg egyéb. Nem, ő jól tudta, hogy egy út van, és ez az atyai háznak az emléke, ami az ő gondolataiba felébresztette, hogy neki egyetlen egy lehetősége van, hogy megváltozzon, hogy ő visszamegy az atyai házhoz. És nem csak bocsánatot kér az édesapjától, és kéri, hogy fogadja vissza, hanem tudta jól, hogy az életének a további változásához ugyanúgy szükség van arra, hogy ő otthon maradjon az atyai házba. Ugye a példázat nem tud mindenről szólni, tehát nem tudjuk, hogy utána mi történt ezzel a fiúval, amikor visszafogadta, ugye azt tudjuk, hogy fogadta az idősebb testvér, arról most nem akarok beszélni, de hogy utána mi lett a végeredmény, de feltételezhetjük, hogy valóban teljes mértékben meggyógyult a lelke ennek az elveszett fiúnak. És kedves gyülekezet, vajon nekünk is nem így kellene gondolkoznunk? Nem kellene azt a sok-sok felesleges erőfeszítést tennünk, hogy majd én megváltoztatom magamat? Majd én megszabadulok ettől a gyengeségemtől, vagy attól a bűnömtől? És mától máshogy csinálom a dolgokat? Nincsen egy ilyen kísértésünk, hogy majd én megoldom a dolgot? Vagy esetleg kérem az Isten segítségét, de mégiscsak az van az egész mögött, hogy majd én megváltoztatom. Imádkozom is, kérem is, de valójában ott van, hogy én akarom. Az én erőmmel, az én emberi erőmmel akarom. De mit mond a Biblia? vannak dolgok, ami embereknél lehetetlen. Emlékeztek, amit Jézus mondott ugye a gazdag ifjúnál. De azt mondta, hogy az Istennél, vagy az Istennel együtt minden lehetséges. Elmondhatjuk erre is, hogy bűnöktől, gyengeségektől megszabadulni embernek a maga erejével lehetetlen. Nem azt mondja, hogy nehéz, lehetetlen. De azt mondja, hogy az Istennél minden lehetséges, vagy az Istennel együtt. Tehát nekünk is ezt az utat kell valahogy megragadnunk, mint a tékozló fiú, hogy vissza az atyai házhoz. Térjetek hozzám! Ne ti akarjátok megváltoztatni, vagy elhagyni, vagy megszabadulni ettől, vagy attól a bűnötöktől, hanem menjünk vissza az Istenhez, és ő az, aki gyógyulást tud nekünk adni. Tehát így fogalmazhatnánk meg, hogy a megtérés így is megfogalmazható, hogy a saját erőfeszítéseinkből megtérünk az Istenhez, és azt kérjük, hogy ő tisztítson meg, és ő változtasson meg, ő alakítson át, és ő szabadítson meg a bűneinktől, gyengeségeinktől. Hogy belátjuk a mi gyengeségeinket, elesettségünket, tehetetlenségünket, és bízunk az Isten kegyelmében, és elfogadjuk az Isten kimondhatatlan szeretetét, amely által ez a gyógyulás végbe mehet. Tehát tulajdonképpen ezt jelenti az Istenhez térés, hogy én a saját erőfeszítéseimből megtérek az Úrhoz, és őt kérem, elismerem a gyengeségemet, az erőtlenségemet, és bízom az Isten szeretetében, az ő kegyelmében, és hozzá megyek, és rábízom magamat, és őszinte alázattal ismerem el az én erőtlenségemet, és kérem az ő szabadítását, az ő segítségét. Olvashatunk Jeremiás könyvében arról, hogy emberek voltak, hívő emberek, akik eljutottak ide, hogy mit is jelent az igazi megtérés. Jeremiás könyvében olvashatunk erről, mindjárt mondom, igen, a harmadik fejezetben a következő igét, tehát Jeremiás könyve harmadik fejezetébe, azt mondja a 21-22. Vers, illetve már a 20-ast is olvasom. Azt mondja, mindamellett, amint hitszegővé lesz az asszony az ő társa iránt, úgy lettetek hitszegőkké irántam Izrael háza, azt mondja az Úr. Szó hallatszik a magaslatokon Izrael fiainak esdeklő sírása, mert elfordították útjukat, elfelejtkeztek az Úrról, az ő Istenükről. Térjetek vissza, szófogadatlan fiak, és meggyógyítom a ti elpártolásotokat. Ímé mi hozzád járulunk, mert te vagy az Úr, a mi Istenünk. Kedves gyülekezet, ellentétben az előbbi igével, amit Malakiásnál olvassunk, ugye ahol visszakérdeznek, hogy miben térjünk meg, amikor azt mondja az Úr, hogy térjetek hozzám, itt azt látjuk, hogy Izrael népe, amikor elfordult az Úrtól, és hallani lehetett az ő sírásukat, mert elfelejtkeztek az Úrról, azt mondja, térjetek vissza, azt mondja az Úr, szófogadatlan fiak, és én gyógyítom meg a ti elpártolásotokat. És mi a válasz? Nem azt kérdezik, hogy miben térjünk meg, hanem azt mondják, hogy ímé mi hozzád járulunk, mert te vagy az Úr, a mi Istenünk. Tehát itt már megértették azt, hogy mi az embernek a feladata. Az Istenhez járulni és tőle kérni azt a szabadítást a bűnöktől, amire én nem vagyok képes. Amit én nem tudok megtenni, amilyen ígéret van, hogy én meggyógyítom a ti elpártolásotokat. Mert mi hűtlenek lettünk az Úrhoz, minden egyes bűnünkkel hűtlenné váltunk a mi Istenünkhöz, és ebből a hűtlenségből ő ki akar gyógyítani bennünket. Azt mondja, meggyógyítom a ti elpártolásotokat. Kedves gyülekezet, ha mi igazán föl akarunk készülni, és el akarjuk nyerni az Isten áldását, minden egyes dolgot végig kell gondolni az életünkbe. És ki az, aki segít nekünk igazi bűnbánatra jutni? De azt mondja a Szentírás, hogy Isten nem csak a bűnbocsánatot adja, hanem a bűnbánatot is. Olyan gyengék vagyunk, hogy magunktól meg se tudjuk bánni az elkövetett bűnünket. Szükségünk van arra, hogy Isten lelke munkálkodjon bennünk, hogy meg tudjuk igazán bánni, igazi bűnbánatra el tudjunk jutni, hogy aztán Isten meg tudjon bocsátani nekünk. Azt mondja az apostolok cselekedeteiben, hogy az Úr ad bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát is. Ezt ne felejtsük el. Én magamtól nem tudok, még ha meg is tudom fogalmazni, hogy mi a bűnöm, vagy milyen bűneim vannak, vagy milyen gyengeségeim vannak. Ez még kevés ahhoz, hogy megbánjam a bűnt, hogy szembeforduljak vele, hogy kérjem az Urat, hogy szabadítson meg. Tudjátok, milyen az, amikor biztos nektek is volt ilyen tapasztalatotok, hogy valamit elkövettetek, és úgy, hát ismerjük a Szentírás tanítását, tudjuk, hogy ez nem volt helyes. De úgy érzi az ember, hogy nem tudja igazán bánni azt, amit elkövetett. Tehát ki mondja azt, hogy vétkeztem, talán az imádságba is az Isten elé hozza, hogy vétkeztem ebben vagy abban, de nem fordult szembe a bűnnel. Egy ilyen üres ez a megbánás, és nem vezet gyógyuláshoz. A Jóisten ettől akar bennünket megszabadítani, és ezért munkálkodik a Szentlélek által a mi szívünkbe, hogy ez a megbánás, ez nem egy ilyen üres kimondása legyen a bűnnek, vagy a helytelen dolognak, hanem ez egy valóságos szembefordulás legyen. Kinek tud a Jóisten segíteni? Aki hozzáfordul, és aki kéri az Urat, hogy Uram, adj igazi megbánást az én szívembe. Adj igazi szembefordulást, ahogy a Szentírás ígéri, hogy Isten az, aki ellenségeskedést szerez, nem csak az ős evangélium szerint, hanem ő az, aki ellenségeskedést szerez a bűnnel szemben, az én lelkemben is. Ő az, aki el tud igazi megbánásra vezetni, és akkor tudom az én bűnömet megvallani, akkor már nem egy ilyen üresen csengő szavak lesznek, hanem akkor tudok keseregni a bűneim felett, akkor tudok szembefordulni, akkor tudok őszintén vágyakozni, hogy az Úr megtisztítson és megszabadítson. Azt olvastam az alapigében, visszatérve Mózes 5. könyvére, azt olvastam itt, hogy ezt ígéri az Úr, hogy körülmetéli a mi szívünket, és azt mondja, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj. Kedves testvérek, erre vágyakozunk mindannyian, hogy az Úr metélje körül a mi szívünket. Hogy ő tisztítson meg, ő szabadítson meg minden bűntől, ő vezessen el oda, és mutassa meg a Szentlélek által azt is, hogy kivel van problémám, kivel van feszültségem, amit el kellene rendezni az úrvacsora előtt. És adjon készséget, hogy én tudjak elé menni, még akkor is, hogyha esetleg fordított lenne a helyzet, hogy a másik testvérnek kellene hozzám jönni. Én tudjak menni előre, én tudjak megelőzni őt, és én tudjam segíteni abban, mert ehhez, ezzel hozzájárulok ahhoz, hogy ő is belássa ezt, és ő benne is meginduljon az igazi megbánás. Kedves testvérek, a Jóisten így akar bennünket fölkészíteni hogy az elkövetkezendő úrvacsora valóban igazi áldás legyen. És soha ne gondolkozzunk úgy, hogy problémám van, és hát nem veszek úrvacsorát, mert nem akarok ítéletet venni, hanem még inkább érezzem a felelősséget, honnan tudom, hogy lesz még alkalmam. Honnan tudom, hogy holnap nem zárul le az életutam, vagy egy hónap múlva. És hogyha van egy úrvacsorai alkalom, akkor tényleg könyörögjek az Úrhoz, hogyha érzem azt, hogy méltatlan vagyok, érzem azt, hogy rendezetlen a dolgom. Meg tudjam tenni, és erőt kérjek az Úrtól, hogy ő meg tudjon bocsátani, és el tudja rendezni. Annál nagyobb öröm nincs, amikor testvérek között feszültség van, és utána őszinte szívvel meg tudnak bocsátani egymásnak, egymás nyakába tudnak borulni, és nem marad az a távolságtartás, ez a feszültség közöttük, és mind a ketten azt érezhetik, hogy az Úr levette az ő terhüket. Emlékeztek a 32. Zsoltár szavaira, amit befejezésül csak szóban szeretnék idézni, ugye, azt mondja itt a Zsoltáros Dávid, hogy boldog ember az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett, boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Mit mond? Az igazi boldogság ez az embernek. Nem más dolgok, amiről úgy gondoljuk, hogy boldoggá tesz. Az az igazi boldogság, amikor valaki átéri a megbocsátás tapasztalatát, hogy az Isten megbocsátotta az ő bűnét, megtisztította, megszabadította, és hálát adhat az Istennek. Segítsen az Úr bennünket is, hogy így tudjunk fölkészülni, és az úrvacsora valóban örömünnep lehessen számunkra, a hálaadás és az örömnek az ünnepe, hogy ismét az Úr megtisztított, és tiszta lappal indulhatok, és örömem lehet az életben, mert az Úr levette az én bűneim terhét. Segítsen az Úr ehhez mindannyiunkat. Amen.
Isten tiszteletünk végén a 267-es számú ének első három versét énekeljük. 267-es ének első három versét. Lehetőség szerint hajtsunk térdet az imádsághoz.
Mennyei szerető atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk hozzád. Hálásan köszönjük néked, hogy te ennyire szeretsz bennünket. Köszönjük néked, hogy a te ígédből megmutattad számunkra, hogy milyen a mi állapotunk, és hogy te ebből meg akarsz szabadítani bennünket. Köszönjük, hogy lehetőséget adsz arra, hogy az úrvacsora alkalmával majd megerősítsük, megújítsuk ezt a szövetséget, amelyet veled kötöttünk. De Urunk, érezzük a mi bűneinknek a súlyát, érezzük a mi gyengeségeinket, a mi erőtelenségünket, lelki betegségünket, és arra kérünk téged, hogy legyél segítségül, ahogy az igéből is tanulhattuk, hogy nekünk te hozzád kell jönnünk, te tőled kell segítséget kérnünk, te hozzád kell térnünk, hogy megváltozzon az életünk. Köszönjük, hogy te megígérted, hogy megtisztítasz, megígérted, hogy körülmetéled a mi szívünket, te új szívet adsz nekünk, és te megerősítesz bennünket. Ó, bárcsak tudnánk az elkövetkezendő napokban is úgy keresni téged, olyan őszinte önvizsgálatot tartani, amelyben engedjük, hogy a te szent lelked bennünk munkálkodjon, és megmutassa, hogy mi az, amitől meg kell szabadulnunk, és belátnánk a mi erőtelenségünket, és hozzá tudnánk jönni, mint a tékozló fiú, és tőled kérnénk szabadulást és segítséget. Köszönjük, Istenünk, hogy megadod ennek a lehetőségét, és arra hívsz bennünket, hogy egymással való problémáinkat is elrendezzük, és elrendezzük a veled való kapcsolatunkat is, hogy így még szorosabbá váljon ez a veled való szövetség, és valódi öröm ünnep lehessen az úrvacsora, igazi hála ünnepe a te szabadításodért. Légy, Urunk, segítségül mindebben, és add meg nekünk, hogy tapasztaljuk ezt a boldogságot, ezt az örömet, amelyet te adsz, és egyedül te adhatsz a mi számunkra. Legyen ezért áldott szent neved, Urunk. Amen.
Befejezésül a megkezdett 267-es ének 4. versét énekeljük.
Thank you.